A stúdióban a sportszakértők, Moldován Árpád Zsolt kollégám, akinek jó reggelt kívánok.
Jó reggelt.
Illetve Boros Miklós.
Jó reggelt. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
És boldog új évet kívánunk nektek is.
Bújik mindenkinek.
Ahogy mondod.
Volt egy olimpiánk 2024-ben, akár ezzel is kezdhetnénk, vagy kezdjük azzal, hogy ma miért nem szerepelt Gyenes Mani a hírekben, hiszen most is zajlik egy sportesemény, és január 3-án vette kezdetét a Dakar.
Igen, elkezdődött a Dakar Rally, és a harmadik szakaszt, egy ilyen nagyon trükkös szakaszt a szervezők kitaláltak, hogy egy kétnapos szakaszt rendeznek. Tehát vasárnap kezdődött és ma ért véget, tehát hogy a tegnapi eredményt nem tudtuk betenni, mert még nincsen eredmény, majd valamikor ma délután lesz. Tehát egy kétnapos szakaszt rendeznek, ahol vasárnap mentek egy bizonyos időpontig, akkor mindenkinek meg kellett állnia, és ma mindenki onnan folytatja, ahol tegnap megállt. Tehát hogy nagyjából így, ahogy látom, ez az elképzelés, és majd ma este lesz egy végeredménye a második szakasznak. Úgyhogy egyre annyit tudunk mondani, hogy Dennis Mani, Szatmár németi motoros, a prolog és a szombati első szakasz után a 28. helyen áll. Összetettbe a saját kategóriát, ezt a technikai szerviz csapat nélküli versenynek a kategóriát azt vezeti.
Azért kezdtem épp Gyenes Manival, mert jó nekünk arra koncentrálni, hogy a környékünkön kik vannak, akik fontosak, és milyen eredményeket értek ők el az elmúlt évben. Tehát Gyenes Mani minden évben elindul a Dakaron, és valahol tisztességesen végigfutja a versenyt, most is erre számítunk.
Annál azért több, tehát ő ugye már veterán, veteráns kategóriában is versenyző, az a 15. Dakar rallyja, és ha jól tudom, akkor 2003-at kellett feladnia, tehát mindenken végigment, folyamatosan most már összetettbe, és ott van az első 20 környékén, illetve most már többször is megnyerte ezt a technikai szupport nélkül induló versenyzőknek a kategóriáját, tehát ő most már azt kell mondani, hogy a Dakaron, ha nem is egy nagyon nagy menő, de egy nagyon ismert és tisztelt valaki.
És főleg azt kell róla tudni, hogy a Dakarnak a szervezői rászámítanak, mint a fiatal versenyzőknek a mentoraként. Tehát, hogy vannak ezek a különböző kategóriák, és ő már be van téve. Tehát azon kívül, hogy az összetettben versenyez egy versenyző, vannak mindenféle kategóriák. És ahogy Miki is mondta, van ez a szervizcsapatok nélküli kategória, van az idősek, van a veteránok kategória, és ő bizonyos kategóriákban már úgy van számon tartva, mint fiatal versenyzőknek a mentora.
Már is előre futottunk 2020 eseményeire, és erre visszatérünk még a végén, na de akkor lapozzunk vissza, és talán kezdjük azzal, fiúk, hogyha adáskörzetünket vesszük, akkor mi lenne az, amire mindig figyeltek ti? A sporthírekből ezeket tudjuk, de foglaljuk össze egy kicsit, hogy van vívás, kézilabda, kosárlabda, atlétika, mi az, ami szerintetek fontos? Tudom, az UCFR rangadó, igen, fociban.
Tehát, hogyha tényleg a legszűkebb környezetünket vesszük, akkor vegyük Kolozsvárt, és akkor Kolozsváron a labdajátékok versenysportokban van a labdarúgás, tehát a foci, ahol a kolozsvári CFR és a kolozsvári U jelenleg úgy néz ki, hogy olyan szezont mennek, amilyen soha nem volt, tehát hogy mindkét csapat ott van az élbolyban, van akár mindkét csapatnak, hogy bajnok legyen, persze ez vitatható, hogy mennyire, és akkor ott van a másik nagy sportág, ami nagyon fontos Kolozsváron, és amiatt, hogy nagyon sok pénz van bele téve, eredményes is, ez a kosárlabda, a férfi kosárlabda csapat, a kolozsvári UBT, amely ugyancsak európai kupaporondon is megállja a helyét. A tavalyi szezonban a 8 közé jutott egy olyan kupasorozatban, amely a második számú legfontosabb kupasorozat a férfi kosárlabdában. Tehát az, hogy ezeket a kiemelt sportokat mi a Kolozsvári Rádióban élőben közvetítjük is, ez számunkra egy nagyon nagy fegyvertény.
És emelt az azért látni kell, hogy Kolozsváron jelen pillanatban azért a többi csapatsport, a foci és a férfi kosárlabda azért jelen pillanatban elég mostoha állapotban van, de egyéni versenyzők tekintetében azért mindenképpen azt gondolom, hogy Kolozsvár jól áll, és ugye azt gondoljuk, hogy a vakcsalgáncsozó André Bologa, ő aranyérmes lett a paralimpián, tehát neki ez egy nagyon nagy siker, és a kolozsvári sportnak is egy nagyon nagy siker. Illetve szerintem a tavalyi év, hogyha előmények is azt mondjuk, hogy tavalyi év legnagyobb meglepetés a kolozsvári sportban, az mindenképpen az IASZ csajnak a 9. helye az olimpián, ami valami félelmetesen nagy eredmény, tehát őt valahol a 40. hely utánra várták, és a sejtezőkben is a 47. helyen ment, és utána kiejtett az egyesésre két nála sokkal magasabb rangsort versenyzőt, a negyed döntőbe jutása kikapott a későbbi ezüstérmes dél-koreaitól, tehát azt gondolom, hogy ha van Kolozsváron nagy meglepetés az elmúlt évben, az mindenképpen éppen ez a Madalena Amerikai nevű IASZ hölgy az, aki és ráadásul egyébként matek egyetemen van, tehát hogy még tanul is, tehát hogy nem feltétlenül az a vérprofi sportolóról beszélünk.
Mellette természetesen meg kell említenünk Miklós Andinak a nevét, tehát aki atlétikában mindig, most már évek óta ott van az élmezőnyben, európai, de akár világszínvonalon is, az olimpián is kicsivel csúszott le csak a döntőről.
15. lett az összes időben, de az elődöntőig nagyon jól ment egyértelműen. És hát neki rejelően például egy világ vagy Európa bajnokságon, ugye idén világbajnokság lesz majd szeptemberben Tokióba, neki igazából az a reális, hogy eljut a ugye 400 méter, egy számos versenyző, tehát ebben is egy kis hátrányban van, hogy neki egy dobása van minden versenyen, de most már minden versenyen eljut, a világversenyen eljut az elődöntőig. Az lesz az érdekes, ha egyszer mondjuk kijön egy olyan, úgy neki a lépésnek, hogy jusson be egy világbajnoki vagy olimpiai döntőbe, az lenne az igazán nagy dobás az ő esetében.
Akár már
Európa bajnokságon már volt döntős, de hát ugye az európai, tudjuk, hogy atlétikában azért a főleg a futószámokban nem európaiakkal kell megküzdeni.
Igen, mondjuk itt, hogyha előre tekintünk, akkor az idén lesz a világbajnokság, atlétikai világbajnokság az év vége felé, tehát ott arra rágyúrhat most már Andi.
Hát rá is, és igazából azt jelzi, hogy mekkora versenyző, hogy most már kapja meghívásokat a Gyémántliga versenyekre. Ahol ugye egy Gyémántliga verseny nincs döntő, 8 embert hívnak meg, fussatok, általában 1-2 van a hazai országból, és a többi a nemzetközi élmezőnyből. Neki tavaly már volt 2 Gyémántliga meghívása, nem véletlen, hogy egyébként, hogy a mind a kettő az olimpia után.
Ha egy picit visszatérhetünk még az elejére annak, amit mondtatok, mert nagyon-nagyon pörögnek itt az események. Azt mondtátok, hogy a férfi kosárlabda az, ami menő Kolozsváron. Na most én azóta azon tűnődöm, miközben titeket figyellek, hogy van az, hogy van egy szakág, ugye kosárlabda, és a férfi csapat az nagyon jó. Miért nem tud ugyanolyan jó lenni ugyanabban a sportágban a női csapat?
Egyszerű a válasz, a pénz miatt. Pénz meg a szervezés, tehát hogy igazából azt kell tudni, hogy a férfi kosárlabda csapat a kolozsvári férfi kosárlabda csapat a bajnokságnak az egyetlen profi módon működő kosárlabda csapat.
Egyetlen privát csapat a bajnokság.
Privát csapatot. Meg vagyunk szokva ahhoz itt a román sportban, hogy a megyei tanácsok meg a városi tanácsoknak a bajnokságait szervezik. Tehát a női kézilabdában, férfi kézilabdában, női kosárlabdában, akár még a férfi kosárlabdában. Igen, tehát úgy működik, hogy általában a városok vagy a megyék
tartják fenn
a csapatokat. Na, ellentétben ezzel a Kolozsváron, azzal, hogy a legnagyobb romániai bank, a Banca Transilvania beállt csapat mögé, és komoly pénzeket tesz bele, és ezzel a komoly menedzsmentet is meghozta, ezzel egy teljesen más szintet lépett, tehát itt szintet lépett a kolozsvári férfi kosárlabda csapat, ellentétben a női kosárlabda csapattal, amely megmaradt a régi struktúrában, az úgymond az egyetemi klubként, tehát
tanügyminisztériumi klubként,
és ennek a mindenféle gyerekbetegségével, amit megszoktunk. Amúgy itt Kolozsváron az igazán nagy múltja és eredményei a múltban a női szakágnak voltak.
Pontosan a női szakág volt az, amelyik először ki tudott törni Bukarest árnyékából, ugye a 80-as évben, amikor Zsinórban nyerték a bajnokságot. A mai napig Kolozsvárnak van a legtöbb bajnoki cím a női kosárlabdában, 14, de az utolsó az 1993-ban volt, tehát több mint 30 éve. Azt látni kell, hogy még a női kosárlabda az egy minisztérium klubnak az a sokadik szakosztálya, igen, és elég most a gyerek úgy, hogy a klubot egy volt röplabda edző vezet, akinek a röplabda a szerelem gyereke, és abba irányítja a nagyobb pénzeket. Nem véletlen egyébként, hogy mondjuk a kézilabda csapatok évek óta ingáznak az első és a másodosztály között, ilyen például a férfi-női másodosztályú. A röplabda csapatok szintén egyébként, most éppen mind a kettő első osztály, de az első osztály végén, és a női kosárlabda az azért állandó az első osztály, mert olyan kevés csapat van a Romániában. A női kosárlabda az egész világ szinten egyébként válságban van. Tehát néztem az olimpiai döntőt, és azt mondtam, hogy ez egy gyenge meccs. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen jelen pillanatban akkora látványbeli különbség van a férfi és a női kosárlabda között ebben a pillanatban, amit talán még egyetlen sportágban sincs. Tehát kézilabdában nincs ekkora különbség a mérkőzések élvezhetősége, izgalma, színvonalak között, mint a kosárlabdában, és emiatt pedig senki nem fektet. Tehát panaszkodnak a klubok, a gyerekek, akik elkezdenek kosárlabdázni, 18-20 évesen abba hagyják, mert nem fognak elmenni 500 eurós fizetésért játszani.
Hát és gondoljunk csak bele, hogy itt akár Kolozsváron is, tehát múlt pénteken mérkőzést közvetítettünk a BT Arénából a férfi kosárlabda csapatnak az európai mérkőzését. 6112-en voltak nézőként jelen a mérkőzésen. Ez egy labdarúgó mérkőzésen is egy nagyon-nagyon nagy szám. És akkor ellentétben ezzel a női szakág az nem is használja a nagyobb nagy csarnokot, mert nincs miért, és akkor vannak 50-en, 101 mérkőzésen. Tehát az érdeklődés, Igen, tehát még érdeklődés sincs iránta, ami nagyon-nagyon fájó lehet akkor, hogyha lány vagy, és egy jövőképet akarunk felépíteni előtted, mint sportoló.
És ez egy marketing kérdése is, mert tavaly is az idén a női kosaras csapat csak azért indult be az Európai Kupákba, hogy plusz forrásokhoz jusson, mert akkor kap plusz támogatást a szövetségtől, illetve a várostól is az Európai Kupa indulás. Itt teljesen esélytelen, első körbe kiestek görög tucat csapatok ellen, de elindultak pár ezer plusz eurós támogatásnak az érdekébe, és akkor azoknak a meccseken volt egy minimális hírverés, elvitték a meccset a BT arénába, és rögtön lett 1000 nézőjük. Tehát, hogy nem csak, hogy színvonal nincs, és vonzó nincs a bajnokságban, hanem a marketing sincs mögé téve, hogy ne 100 nézőm legyen, hanem 300 mondjuk, és akkor már
fizető néző.
Igen, akkor már úgy érezheti a játékos is, hogy van mögötte valaki. Na hát most jelen pillanatban csak a családtagok és a barátnők vannak kint.
Ők adják azt az 50-es százas közönséget. Na de hogyha röplabda szerelmese vezeti a kosárklubot, akkor a röplabda csapat jobban áll lennél?
Nem, de oda
megy
a nagy pénz. A női kosárban, a Romániában van egy nagyon érdekes jelenség. Ilyen pillanatban, ha valamelyik város bajnokságot akar nyerni valamilyen sportba, akkor a női kosárban a legolcsóbb bajnokságot nyerni. Tehát a Sepsi Szik, amelyik nyert 7 bajnokságot egymás után, tavaly a Konstanca nyert, de előtt a Szentgyörgy nyert 7-et egymás után, és ezt ilyen 4-500 ezer euróból meg lehet nyerni a román női kosárlabda bajnokságot.
Ez mit jelent, hogy ennyiből meg lehet nyerni? Ennyi
a klub éves költségvetése. Uh-huh. Tehát ez az infrastruktúra, a logisztika, játékosok és edzők fizetése, utazások, uh-huh, stb. Ennyiből meg lehet jelenpontban nyerni a román női kosárlabda bajnokságot. Minden más sportágban a bajnoki cím az milliós nagyságrendű euróban.
Tehát úgy kétszer ennyinél több.
Például, hát ugye most induljunk abból, hogy mondjuk a férfi kézilabdát uraló Dinamónak 5 milliós költségvetése van, de ők bajnokligájában játszanak. A férfi kosárlabdát uraló kolozsvári UB-nek nem tudjuk a pontos költségvetését, mi sportszakemberek satszoljuk valahova 3 millió euró fölé. De megint nagyon komoly nemzetközi szintet kapnak ezért cserébe a nézők. Tehát itt nem a bajnokság, de például a második helyen a román bajnokságban a Várad áll nagyjából fele akkora költségvetése, mint Kolozsvár. Tehát, hogy egyszerűen pénzkérdés, és jelen pillanatban a női kosárlabdában senki nem lát jövőképet, de mondom, nem romániai jelenség, világszintű jelenség.
Igazából egy csapatnak a költségvetése azon múlik, hogy milyen polcról, milyen szintről emeli le azokat az idegen légiósokat, akiket behoz a csapatába. Tehát az, hogy a kolozsvári UBT ennyire sikeres, ez azért van, mert hogy egy magasabb polcról kezdte levenni azokat az idegen légiósokat, akiket a csapatába játszott.
Nagyon magas polcról, tehát azért most már ezt úgy képzeljük el, hogy ott a szekrénynek a felülről a másik, harmadik polcáról válott. Az elsőről nem, de a másik, harmadikról igen.
Elhangzott már Várad, Nagyvárad neve, akkor egy picit nézzünk túl Kolozsváron. Vannak más városok, más települések. Milyen egyéb sportegyesületek, sportágak, sportolók vannak nevezetesek 2024-ben? Kire gondoljunk még?
Ne menjünk annyira távol, hogy a megyéből ki. Maradjunk még a megyében. Tehát a megyében is van még egy nagyon sikeres csapat, egy olyan sportágban, ami Kolozsváron amúgy hiány sportág, vagyis a gyengébb, az a Tordai Potaissa, a férfi kézilabda csapat. Tehát az egy, és ez erről már többször is beszéltünk a múltban ilyen műsorokban, hogy vannak olyan kisvárosok, amik egy sportágra állnak rá. És Torda esetében ezt nagyon jól megtették, tehát minden erőforrásukat ebbe az egy sportágba ölik, és akkor ebben az egy sportágban sikeresek tudnak lenni. És na, ezt Tordán nagyon jól menedzselték le.
Nagyon menedzselték, és ennek megvan a maga története, ugyanaz, amikor ugye ez a Andrei Vassu nevű jelen például a klubigazgató az UNÁL, aki a minisztérium klubot vezet, és a röplabdáról minden pénzt, amikor itt a férfi kézilabdások látták azt, hogy itt nincs pénz, gyakorlatilag a tordai kézilabdát az volt kolozsvári játékosok vezetik, és a kolozsvári utánpótlásból élnek meg nagyon-nagyon jól. Mert most látják azt, hogy itt nem kapom meg azt a pénzt, amit Tordán megkapok, és Torda ilyen például évek óta ott van az első ötbe csapat a Romániába, nem minden évben, de elég rendszeresen elindul az Európai Kupákba is. Jelen pillanatban, hogyha vesztett pontokat nézzük, meg kevesebb meccsük van, akkor a másik helyen állnak a Dinamo mögött, tehát hogy akár jövőre egy Európa Ligába is elindulhatnak. Úgyhogy igen, Torda ilyen szemből egy nagyon jó példa arra, hogy lehet közpénzből is okosan gazdálkodni, és nagyon céljesen, nagyon tudatosan vinni a pénzeket. De ha egy kicsit távol megyünk, ugye ugyanezon a Balázsfal Harvey röplabdával például, akik ugye még bajnok ligája döntőig is elmentek, tehát hogy európai kupát nyertek, tehát ott tényleg nagyon komoly nemzetközi szín van, elsősorban a szerb edzővel, szerbiai, de akár kubai játékosokkal is, és mind a két város esetében azt is látjuk, hogy amikor megjött a siker, akkor rögtön jöttek a források arra, hogy kapjanak új modern sportcsarnokot. Tehát Balázs Valán azért pár éve, 3-4 éve készült el, tornán meg tovább adták át egy 3200-as csarnokot, addig egy iskolai sportcsarnokban játszott ez a nemzetközi szinten közben, vagy román szinten sikeres csapat, a nemzetközi meccsét megjátszott a Kolozsváron. Most már van saját sportcsarnokuk is.
Igen, és hasonlóképpen ez volt az eset például itt, mondjuk 10 évvel ezelőtt Zilahon, ahol a zilahi női kézilabda csapat volt az egyik az ország, meg akár az Európa egyik legjobb csapat. Tehát persze ott volt egy Hajcsár edző, ez a Györgyi Tádics nevű edző.
Most is van.
Most is ott van, de hogy most, furcsa módon egy élő emberről nevezték el a sportcsarnokukat, a régi sportcsarnokot, amelyikben. Na de hogy, és ha, tehát hogyha megyünk egy kicsit tovább és tágítjuk az adáskörzetünket, vannak itt Erdélyben még olyan kisvárosok, ahol egy csapatra felépítik az egész sportot.
Vagy egy sportágra, mint Nagybánya, ahol gyakorlatilag minden fel van húzva a férfi és női kézilabdára, tehát mind a kettő viszonylagos szinten van, illetve ők még rögbibe abban, amiben mennek, tehát ők azért egy szinten nagyobb város, tudnak mondjuk két sportot magas szinten vinni, de egy Szilaknál nagyon sokáig ott voltak, akik bajnok voltak például évekig férfi röplabdába. A férfi röplabda azért nagyon érdekes eset Romániában abból a szempontból, hogy viszonylag kicsi a játékos elit, és ahol éppen van pénz, abban a városban mennek ugyanazok a játékosok, csak annak a városnak nyerik a bajnokságot, de ez 30 éve is így volt egyébként, tehát amikor a Kolozsváron volt pénz, akkor Kolozsváron mentek, itt elfogyott a pénz, ugye az Árdáv történet, akkor ezek a játékosok továbbálltak és nyertek bajnokságot, ha jól tudom, Galacnak, vagy, és ugyanez a történet zajlik a röplabdában, hogy egy viszonylag szűk elit vándorol az országba, ahol éppen megfizetik őket. De és ha már Várdot kérdezted, a várdi sport az egy nagyon érdekes történet, mert ott is létrehoztak egy nagy városi gigaklubot, de nagyon erősen rámentek két sportágra. Az egyik ugye a póló, amiknek Váradon iszonyatosan nagy tradíciói vannak, és most már évek óta nem ők a bajnok, hanem a Steaua, de azért például idén a legjobb 8 körét jutottak a bajnok ligájába, ami valami fantasztikus eredmény, de tényleg oda egy szerb edzővel, szerb válogatott kapussal és hasonló igazolásokkal egyébként. A másik pedig a kosárlabda, ahol azért azt látni kell, hogy az elmúlt 8 évben Romániában Kolozsváron kívül csak ők tudtak bajnokságot nyerni.
Kosárlabdában valamikor még Szatmár Németi is jelentős volt, női csapatban elsősorban.
Hát igen, és az az egyik látványosabb esete annak, hogy a női kosárlabdában nem érdemes fektetni. Ők ezelőtt 3 évvel gyakorlatilag egyik napról a másikra a bajnokság előtt jelentették be, hogy visszalépnek, úgyhogy évekig éremesélyes csapat voltak. Bajnokságot nem tudtak nyerni, de ezüst és bronzérmeik azok voltak. Román kupát is nyertek talán egyszer, és egyik napra a másikra visszaléptek, amikor a szövetség megemelte a nevezési díjakat, illetve az idegenlégiósok leigazolása után fizetett adókat, akkor így egyik napról a másikra azt mondták, hogy nem, ennyi pénzt mi már nem adunk erre, és visszaléptek. És ez egyébként nagyon tipikus jellemzője a román kosárlabdának, hogy a szövetség a klubokból próbál megélni, hogy folyamatosan játékos nevezések után és az igazolások utáni adókat azokat folyamatosan emeli.
És akkor, hogyha már nincsen kosárlabda csapata Szatmárnak, akkor mi maradt nekik a sportágak közül? A vívás, az még érdemes figyelni?
Hát a vívásra mindenképpen, tehát ott azért nagyon magas szintű vívás van, és követem főleg olyan mennyiségű gyerek vív Szatmáron jelen pillanatban. Tehát mikor látom, hogy elutaznak egy-egy versenyre az edzők, és akkor minden fegyvernembe tudnak 6-8 gyereket 11-12-es korosztályban nevezni, akkor azt gondolom, hogy ott nagyon-nagyon komoly szakmai munka folyik. Tehát, hogy most éppen nincsen olyan versenyző, mint mondjuk voltak a korábbi olimpiai és világbajnokok, vagy akik tényleg esélyesek voltak egy világversenyen is, de azt gondolom, hogy maga az utánpótlás az folyamatos, és ilyen szempontból azért Szatmár nagyon pozitív példa, de hát tegyük hozzá, hogy nekik azért profi vívócsarnokok is van például, és nagyon érdekes módon, hogy Romániában volt egy ilyen, főleg Erdélybe kialakult, még a másik világháború után egy ilyen tendencia, ugye, hogy Szatmár volt a párbajtőr, Kolozsvár volt a tör, és Brassó volt a kartközpont, és míg Kolozsvár és Brassóra térképről eltűnt, Szatmár megmaradt.
És közben említette Zsolt az imént, hogy élő emberről nevezték el a csarnokot, a vívócsarnokot Csiplár Sándorról, aki ott volt a szoboravatásán. Akkor róla nevezték el Szatmárnémetiben. No, hát, kedves hallgatók, adáskörzetünk nagy részét már átnéztük, hogy hol van tömegbázisa ennek-annak a sportágnak. Hihetetlen, de a zenés szünet alatt is arról beszélgettünk, hogy azt mondta Zsolt, hogy nagyon sok a gyerek a férfi kosárlabda utánpótlásban, és akkor én még mindig úgy gondolom, hogy egy kicsit olimpiáról fogunk most beszélgetni, arról is.
Igen, ugye a tavaly évnek a két legnagyobb esemény az a labdarúgó bajnokság és az a párizsi olimpia voltak, és ez volt az az év, ahol a járvány utáni megszorítások, halasztások és mindenféle káosz után azt gondolom az első normális sportév volt, és az, hogy a két nagy világverseny mind a kettő Európában volt, azzal mi európai szurkolók azt gondolom, hogy visszacsöppentünk a normalitásba. Tehát, hogy elfelejtettük egy kicsit azt, hogy a sport a szórakozás, az buli a nézőknek, azért mennek az emberek, hogy jól érezzék magukat, és az olimpián és az EB-n is, illetve során tartjuk, akkor az EB-n és az olimpián is megkaptuk. Tehát, hogy most már nem az volt, hogy félig üres vagy üres tribünök, nem az volt, hogy nem lehet utazni, ráadásul egy helyszínen is volt az Európa bajnokság, ugye a 20-as, amit áthalasztottak 21-re, a szét volt szorva 13 különböző európai városba, tehát egészen más volt a szurkolói élmény, és azt gondolom, hogy a 21-es sportének ez a legfontosabb része, hogy a maximális szurkolói élményt visszakaptuk a világversenyektől.
Teljesen egyetértek, mondjuk nekem abban a privilegizált helyzetben voltam, hogy a férfi labdarúgó Európa-bajnokságon személyesen is részt vettem, tehát kiutaztam Németországba, és azt a felszabadult szurkolást, azt a 20-30 ezres tömeget, ami egy ország meg tudott mozgatni, nevezetesen Magyarországon, vagy akár Románia ilyen 40 ezres nézőszámot tudott például Münchenben elvinni a mérkőzéseire, az egy ilyen felszabadító érzés volt. Tehát az, hogy ahogy Miki is mondta, hogy a koronavírus járvány lejárta utáni első nagy sporteseményen ilyen népmozgás volt, és ekkora felszabadult öröm a sport iránt, az tényleg egy nagyon jó érzés volt. Személyesen is megtapasztaltam.
Igen, és ne felejtsük el, hogy 22-ben meg volt egy labdarúgó világbajnokság, ami elmentek teltházzal ment, csak Katarban, egy annyira steril helyszínen, ami az átlag európai foci szurkolóból, hát finoman szóval is undort várt ki, már maga az a módszer, ahogy kiválasztották, és ugyanígy, ahogy most a FIFA idén konkrétan szavazás nélkül odaadtak a 34-es VB-t Szaúd-Arábiának. Tehát a sportwashing jelensége az, hogy a nagyon pénzes, de emberjogi politikai szempontból megkérdőjelezhető közel-keleti országok sorra veszik meg magunknak a világversenyeket, az sajnos nem, hogy megmarad, hanem folytatódik is.
Mondjuk Németország esetében, a labdarúgó Európa-bajnokság esetében az nagyon-nagyon jót tett, hogy Európa közepén van. És minden ország számára, európai ország számára elérhető volt.
De ez ugyanez Párizs egyébként.
Párizs szóval is,
azért az biztos, hogy itt az infrastruktúra, a logisztika ezeknek az országoknak nem volt kérdés. A megkézelőthetőség szintén nem, a felszabadult hangulat szintén nem.
És akkor mi volt a... Hát ez egy nagyon buta kérdés, bevallom. Mi volt a legnagyobb esemény az olimpián? Aha.
Az úszás.
Az úszás. Leo Marchand.
Marchand, egyértelműen. Hát az, hogy egy úszó, egy francia úszó lett ennek az olimpiának a sztárja, az éremhalmozója, az egyértelműen Marchand. Ugye nekünk magyaroknak ráadásul a 6 aranyérmről 3-at úszásban nyertünk, tehát hogy az mindenképpen egy külön pluszt is ad az úszóversenyeknek. Illetve hát Zsoltal volt egy nagyon extrém élményünk, mert az első magyar aranyérmet, amit ugye Kósubert nyert hátúszásban, azt mi úgy néztük egy laptopon, hogy közben CFR foci meccset közvetítettünk.
És bemondtátok közben azt is, hogy megvan az.
Igen, hát majdnem leközvetítettük az úszást.
Igen, tehát hogy az egyikünknek a félszeme a focin, a másik félszemünk pedig az úszáson, és hát hálásnak a foci is pont úgy alakult, hogy éppen nem volt egy izgalmas helyzet, aztán egy percet azért el tudtuk lógni belőle, hogy ezt a Nyemán Grodno elleni győri mérkőzés visszavágó volt. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes helyzet volt, de hát nekem volt egy másik hasonló esetem is, amikor a Milák Kristóf aranyérmet pedig egy esküvőn, egy telefonon néztük meg. Tehát, hogy ez egyébként alakulnak néha így az olimpián furcsán a dolgok.
És hogyha már az úszásról beszélünk, akkor mindenképpen említsük meg azt is, hogy Dávid Popovics aranyérmet tudott nyerni 200 méteres gyorsúszásban. Tehát,
és százon bronz.
Igen, tehát tőle mindenki számított arra, hogy ott lesz a végelszámolás. Persze ott nagyon nagy a mezőny, tehát nagyon nehéz, tehát tized-század másodpercek döntenek, egy új hegynyi, és az, hogy ő tényleg szállítani tudta ezt az érmet, ezeket az érmeket, az egy nagyon nagy teljesítmény.
És ő ráadásul idén az Euróbajnokságon is nyert arany ezüstöt 100-on és 200 gyorsan, tehát ő nem nagyon, a világbajnokságon nem indult el, ez az évnek egyébként úszás és minden más vízes sportok szempontjából egy extrém év volt, mert ugye itt voltak az utolsó halasztások a koronavírus miatt, tehát hogy amellett, hogy az év elején volt egy Európa-bajnokság, és az év közepén egy olimpia, még bezsúfoltak egy korábbról elmaradt világbajnokságot is, hogy a világbajnokságot azok páratlan évben szoktak lenni, csak hát ugye ki voltak osztva a házigazdák, és ezeket meg kellett tartani, és emiatt meg bezsúfoltak egy dohai VB-t is, úgyhogy nagyon sok úszó volt az, aki nem indult el mind az európai úszók, hanem akár egy vagy kettőn. Popovics a világbajnokságon nem indult el, de májusban a Belgrádban az európai úszóban az elindult, tehát neki az volt a felvezető verseny az olimpiára, és azért ott is látszott, hogy mennyire jó formában van.
Beszéljünk egy kicsit a számokról. Tehát Magyarország 6 aranyérem, 7 ezüstérem, 6 bronzérem, Románia 3 aranyérem, 4 ezüstérem és 2 bronzérem. Szerintem Magyarország a saját átlagát hozta, Románia viszont az elmúlt éveknek, elmúlt olimpiáknak az átlaga fölött tudott teljesíteni. Ez elsősorban az evezősöknek tudható be.
Hát, ha megnézzük, hogy a 9 érműből 2-t hozott Popovics és 5-öt az evezősök, akkor hol a többi? Tehát, hogy ráadásul új Románia, hogy az egyik legjobb esélyesek Kötörin kívülről bukott, és a kenusként, világban egy aranyérmesként még a döntőbe sem jutott be. Annyira ellazázta az elődöntőt, azt hitte, hogy majd becsúszom a negyedik helyen, és aztán a végén lehajrázták, hogy ott azért egy elég biztos érem elúszott Romániának, viszont cserébe hoztak súlyemelésbe egy teljesen váratlan érmet, ez a fiatal moldovai versenyző Mihály Lakambé. Csak hát a súlyemelésre az embernek mindig ott van a kis ördög mögötte, hogy majd 10 év múlva, amikor megnézik a vizelet mintáját, akkor mit találnak benne.
Így van. És a magyaroknál is természetesen a hagyományos sportágok hozták az eredményeket, az úszók, a kajakkenusok.
Kajakkenusok igen, csak ők hozták a legtöbb érmet, de csak nem nyertek aranyat. Tehát ott azért az látszik ebben, hogy a magyar kajakkenus összességében nagyon jó, hogy akkor meg jelen pillanatban abszolút klasszis versenyzője talán éppen nincsen. Hát az majd elválik, hogy Kopasz Bálintnak merre fele megy el a pályafutása, és a nőknél pedig jön a generációváltás mindenképpen. De igazából azt gondolom, hogy a magyar sportnál azt érdemes megnézni, hogy ez a 6-7-6, ez hajszára ugyanaz, mint Tokióiban, ahol 6-7-7 volt, de az a hetedik bronz Tokióban olyan sportákban volt, ami Párizsban nem volt, ugye karate, amit csak a japánok tettek be maguknak, és tehát az, ott volt egy olyan érem, amit nem lehetett fizikailag megvédeni egyébként.
Igen, viszont ott volt Szilágyi Liliana, aki iszonyatos volt. A tékvandós lány.
Márton Vivian. Igen, hát igen, és az lesz majd nagyon érdekes, hogy ha neki majd a testvére is el tud indulni, mert ugye a testvére egy nagyon még kiforratlan kvalifikációs rendszer miatt nem tudott elindulni, tehát gyakorlatilag egy verseny volt a kvalifikáció, csak a világbajnokságról lehetett kvalifikálni, tehát azt, hogy egy versenyt elrontott, akkor nem jutottál ki. Tehát ők, akik ikrek és tudatosan szülők is elvásztottak őket, hogy külön sorsolva versenyezhetek, hogy ne kelljen egymással verekedni, 18 évesek, tehát hogy az biztos lehetett már 10-esen tudni róluk, hogy iszonyatosan tehetségesek, tehát már akkor születtek írások róluk, de ugye az ember ezeket elfelejti, sok ilyen verseny van, akiről megírek fiatalként, hogy majd milyen jó lesz, aztán vagy beválik, vagy nem. Hát Márton Viviana bevált, és azt kell mondani, hogy az a fajta abszolút tini lazaság, amit ő képvisel a versenyen kívül is, az nagyon kellett a nagyon sokszor befeszült sportnak, tehát a nagyon kényszeresen eredményt hajkulászó sportolók közé, tehát nagyon ritka a kelet-európai sportban ez a fajta lazaság.
Mondjuk persze neki megvan az a nagy előnye, hogy Spanyolországban nőtt fel, ott is születtek, tehát hogy neki ez a nyugati lazaság, meg persze szerintem ez a személyiségéből is adódik.
Abszolút egyébként, és látszik, hogy egyszerűen ő még azon szinten van, aki élvezi a versenyzést, és abszolút nem nyomja agyon a stressz. Tehát szerintem nem is ismeri azt a szót, hogy stressz.
Hát akkor olimpia, van-e még olyan, ami meglepetés volt, amire nem számítottatok?
Hát akkor nem is meglepetés, de szerintem az olimpiának a legjobb az, hogy az utolsó napon Gulyás Michel megnyerte a hagyományos öttusa, a lovaglással kiegészített öttusának az utolsó versenyt világszinten. Tehát az mindenképpen az egy kicsit ugye az egész magyar öttusát megkoronázta, illetve az az aranyérem mellett Magyarország a hagyományos öttusa a legsikeresebb olimpiai nemzete. Ugye ezt mindenképpen én oda sorolnám ebbe a történetbe, hogy az azért nagyon kellett. És megint az, hogy a Magyarországon nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez az olimpia fiúkról fog szólni. És az első négy aranyérmet mind a férfi versenyek, az Ugszok, illetve a párbajtőr csapat nyerte, és akkor a végén pedig jött a Márton Viviana, és majd pedig a Gulyás Michel, és ilyen szempontból is lett egy egyensúly a történetben. Hát aztán, hogy közük például, hogy kezd az év sportolja, az már az egy héten derül ki, tehát akkor, akkor hirdetik majd ki, hogy kik nyerték. Azt már lehet tudni, hogy úgy Gulyás Michel, mint Márton Viviana benne van az első háromba.
Te szavaztál?
Nem, idén nem. És a harmadik az pedig Kulluiber Katlin kézilabdázó, ugye, aki az Európa-bajnokságon a bronzérmes csapatnak az Európa-bajnokság gólkirálya volt, úgyhogy közülük fog kikerülni. Hát azért meglepődnék, hogyha Kulluiber harmadiknál jobb lenne. A fiúknál lesz érdekes, hogy három olimpiai bajnok úszó megy az e-sportolója díjért.
És nagyon sokan szavaztak, úgy olvastam, hogy több mint 5000 sportújságíró szavazott idén az év sportolóira.
MSUS-nek a teljes tagsága, nagyjából, vagy tagság 900.
Igen, tavaly lettem tagja, és akkor ki is használtam az alkalmat, és szavaztam. Lássuk, hogy bejönnek-e majd az én sorrendem.
Hát igen, az nagyon érdekes lesz, mert ugye rengeteg kategória van, tehát Romániában mindössze 4 kategóriában lehet szavazni az évsportolóban, a három foci. Tehát és azon kívül van egy évsportolója díj, amit valószínűleg el fog vinni Popovics, nem kérdés egyébként, de azon kívül ugye évekig elvitte Simona Halep. Hát a Simona Halep jelenségről talán egy mondatot azért érdemes megjegyezni, ugye hogy kiperelte, hogy felmentsék a dopping eltiltása alól, visszajött, de annyit volt sérült, hogy 3 versenyt tudott elindulni. Álljátok, most legközelebb majd februárban kolozsvári Transylvania Open-en el tud indulni, ami hát azzal, hogy nagy világversenyt nem hoztak ide, idén Kolozsvár valószínűleg az év talán egyik legjelentősebb kolozsvári sportesemény.
Így
lesz.
Van, kevesebb, mint egy hónap múlva lehet kimenni majd a Szamosparti BT arénába, ahol női teniszmeccseteket lehet látni. Valószínűleg eljönnek majd a magyar lányok is, tavaly is itt voltak.
Általában igen, tehát hogy azért nagyon sokan beiktatják a versenyt, főleg kelet-európaiak, ugye nagyjából ez egy 250-es vételtorna, azt jelenti, hogy általában az ilyen első kiemelt az a világon is a 20. helyek körül szokott érkezni, de várható az azért, hogy egy-két nagy név az mindenképpen itt lesz.
És akkor csendesen már is elérkeztünk a 2025-ös előrevetítésekhez. Mi várható idén? Ugye Kolozsváron ez lesz a legnagyobb sportesemény talán.
Igen, hát Romániában és Erdélyben pedig egyértelműen a legnagyobb siker az, hogy ide tudták hozni a Sepsiszentgyörgyre április végén, május elején a Divizió 1 per a hoki világbajnokságot. Ez a hoki világbajnokság másodosztálya 6 csapattal, és hát ugye ott egy székely közösséget fog játszani, olyan csapat, amelyeknek a nagyjából 3/4 székely játékosok alkotják.
A román válogatottként,
igen. Kanada jedzővel, tehát hogy ez egy nagyon, és egy-két ilyen finn, orosz, cseh, honosított játékossal megtolva egyébként, úgyhogy az mindenképpen egy nagyon érdekes történet lesz. Persze Romániának még mindig a bennmaradás a tét egy ilyen világbajnokságon, tehát a feljutásért nagyjából az angolok fognak menni az olaszokkal és a lengyelekkel. Romániának nagyjából Japán és Dél-Korea ellen benn kell maradnia. Tavaly az nagy meglepetés volt, hogy nagyon nem úgy simán bennmaradtak Ljubljanába, de 5-ből 3 meccset megnyertek, a magyarokat is meg tudták venni, akik később feljutottak, az egyik legnagyobb meglepetés volt, és egy kicsit a romániai bukaresti hoki kritikusoknak azt mondják, hogy ez milyen magyarkodó sportág, egy kicsit be is fogták a száját azzal, hogy Magyarországot is le tudták győzni. Másképp, hogy ahhoz kellettek a magyar váltónak a akkori pillanatnyi belső problémái is.
Mondjuk ahhoz, hogy mi következik az idei évben, bele kell kalkuláljuk azt, hogy mi volt a tavalyi évben. Tehát a tavaly olimpia éve volt, tavaly Európa labdarúgó Európa bajnokság éve volt, tehát mindenképpen egy lazább, csendesebb. Egy lazább évnek nézünk elébe. Természetesen azzal a nagy X-el, hogy hát itt Kolozsváron nem lesz egy nagyon csendes év, pontosan amiatt, amit a műsor elején érintettünk, hogy a két labdarúgó klub, a Kolozsvári U és a Kolozsvári CFR, ott lesz versenyben az élvonalban, valószínűleg a playoffban, tehát a felsőházi rájátszásban a bajnoki címér az érmekért.
Lesz a playoffban kolozsvári derbink bizony, tehát az mindenképpen az egy nagyon nagy sztori lesz, és ha megtörténik az, ami tavaly is nagyon közel volt egyébként, de hogy összejön, hogy mondjuk Kolozsvárnak 2 csata lesz az európai kupákban, na az egy mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy dobás lenne. A nemzetközi, amit Zsolt is mondott egyébként, hogy ugye azzal, hogy olimpiai ciklus első évében vagyunk, tehát nem lesznek olimpiai selejtezők, azt gondolom, az év 2 legnagyobb eseménye az mindenképpen az atlétika, illetve az úszó világbajnokság. Mind a kettőt tőlünk nagyon távol lesz, ugye a vízes világbajnokság Szingapurban, az atlétika világbajnokság Tokióban, tehát ezek azért térben, illetve időben is azzal, hogy ilyen hajnali közvetítések lesznek, egy kicsit távolabb lesz, nem biztos, hogy annyira bele tudjuk magunkat élni, de attól még izgalmasak lesznek.
És az eredményekről, kedves hallgatók, várhatóan beszámolunk, és ebben pedig jelentős része lesz kollégáinknak, akik itt voltak ma reggel. Moldován Árpád Zsolt, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Illetve Boros Miklósnak is köszönjük, hogy
köszönöm itt voltál. Köszönöm a meghívást.
és akkor beszámolunk, és folytatjuk a foci és kosárlabda közvetítéseket is, úgyhogy kollégáink visszatérnek még.